Én most nem olvasok külön alapigét, mert sok igét fogok idézni menet közben, bármelyiket tehetnénk alapigének. Inkább nézzük, hogy mi a jelentősége ezeknek a jeleknek és csodáknak. Számomra is fölteszik hívő emberek gyakran a kérdést, hogy vajon nem tehetne-e Isten ma is csodákat, jeleket, olyanokat, mint valamikor cselekedett például Mózes által, Jézus Krisztus által, vagy az ő apostolai által. Hiszen az Úr ma is változatlan. Ezt így valljuk Jakab apostollal is, így valljuk az Ószövetségi Bizonságtevővel is, és így valljuk a zsidókhoz írt levél írójával is, hadd mutassam fel ezeket az igéket. Sokszor szoktuk idézni Jakab apostoltól, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék fölülről származik, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Malakiásnál azt mondja a próféta Istenről, őt szólaltatja meg, én az Úr nem változom meg. És amit a legjobban ismerünk, testvéreim, a zsidók 13:8-at, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez vitathatatlan, drága testvéreim. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindig ugyanolyan módon bánik az emberekkel, mint valamikor. Ő nem kényszerül arra, hogy egyféle sémát kövessen, egy kaptafája legyen, és mindenkit arra húzzon rá, nem. Az ő lehetőségei, változatai végtelenek. Így is énekeljük egyik énekünk, hogy végtelen sok változatban, végtelen sok változatban, valóban így van. Csak két esetet hozok, drága testvéreim. Noé idejében özönvízzel ítélte meg Isten a világot. Az utolsó időkben pedig tűz által fogja megítélni, amint ezt Péter apostol az ő levelében írja is. Tehát nem az a kérdés, hogy Isten megteheti-e vagy nem teheti meg a csodákat és a jeleket, hanem az, hogy ez megegyezik-e az ő tervével, amelyet erre a világ korszakra hozott. Ő mindent az ő tervei, az ő eleve elgondolásai szerint cselekszik. És ugye így ismerjük az igét, ezt mondja az Úr, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én utaim nem a ti útaitok, a különbség ég és föld, röviden, valóban ez. Na most persze újra csak-csak felvetődik a hívő emberben is a kérdés, de hát nem erősítené meg csodálatos módon a megváltottak hitét, az Isten gyermekeinek a hitét, akik különböző nehéz megpróbáltatásokban vannak, akik olyan korszakban élnek, hitetlen, tagadó korszakban, Isten ellenes korszakban élnek, hogy oda tennék bizonyíték, na nézd meg, itt van az Isten, ezt és ezt tudja bizonyítani. Persze, hogy mi erre könnyen rámondjuk az igen, igen, ez kellene. Miért nem ad Isten ilyen csodákat? Mert nem ad. Talán a megtapasztalható, látható jelek által biztosítana bennünket az ő jelenlétéről, amelyek bizonyítanák a nem hívő emberek számára, és na látjátok, mondom így, nekünk van igazunk abban, hogy mi Isten szeretjük, Isten igéjét követjük. Vajon igehirdetésünknek nem adna-e átütő erőt, ha egy ilyen hitetlen, istentagadó, mindenben kételkedő korban manapság jelek és csodák történnének? Itt megint az első elgondolása az embernek felel, de igen, de mennyire? Azonban, ha elgondolkodunk, és ezt a Biblia fényébe állítjuk, majd figyeljük meg, egész más eredményre jutunk. Olyan, mint amikor megígéri Sámuel próféta Saulnak, hogy majd, amikor találkozol a prófétákkal, akkor az Isten lelke szár rád, és más emberré, egészen más emberré leszel. Na most, amikor az Isten lelke világítja meg az igét számunkra, akkor egészen másképp fogjuk látni. Figyeljük csak meg, most nyomon követhetjük. Erősítik-e tehát a jelek és csodák a megváltottak hitét? Már találkoztam testvérrel a szolgálati időm alatt, aki azt mondta, hogy csak egyszer valami kézzel fogható bizonyítékot nyerhetnék az Úr jelenlétéről, akkor soha többé nem kételkednék. Rendíthetetlenül bíznék benne, nem inogna meg az én hitem, amely aztán ugye a gyakorlati cselekvésekben is megmutatkozik, hogy mennyire ingadozó még a hívő embernek a hite is. Vajon így van ez? Sokan úgy gondolják, hogy így van. De azért van ám egy bizonyos népi megfigyelés is. Az elejét elmondom, földobom a labdát, aztán folytassátok. Minden csoda 3 napig tart. Húha. Hát 3 napig akarunk Isten követői lenni? 3 napig akarjuk, hogy higgyenek az emberek? Jó, ez egy rövid időszak, de mindenképpen évezredes népi megfigyelés. A csodák nem változtatják meg az emberek hitét. Tudnék a mai életből is csodákat hozni fel. Csodálatos gyógyulások. Talán már említettem az én nagybátyám, Balogh Lajos bátyám, azt mondta, súlyos gyomorműtétje volt. Akkor meglátogattuk, 10 éves gyerek voltam, még a szeme feketéje is fehér volt. Annyira nem volt benne vér. Mindegy, megműtjük, vagy nem úgyis meghal. Megkérdezték a hozzáta, ő már beszélni se tudott. Amikor azonban magához tért, akkor azt mondta, ha innen engem Isten meg tud menteni, én az egész életemet az ő szolgálatára szánom. És mi történik? A műtét sikerült, az élet visszatért belé, ő visszatért az életbe, a bűnös életbe. Biblia órán már fölvetettük azt, hogy tényleg a csodák megváltoztatják-e az embert. Amikor az Úr Jézus 10 bélpoklost meggyógyít, hányan tértek meg a 10-ből? 1. Aki olyan értelembe is visszatér, hogy hálát adjon. Az Úr Jézus számon is kéri, attól az 1-től, hát a 9-e hol van? Sokszor fölmerül ez a kérdés bennem is. Hát a gyülekezet többi része hol van? Aki hálát adhatna az Istennek újra és újra. Ima a csoda. Aztán Csorvásról hazafelé gondolkodtam a kocsiba. Nagyon jó lehetőség ez az idő kihasználására. És akkor el is határozom. Most megkérdezem a gyülekezettől. Az Úr Jézus 5000 embert vendégel meg. Az 5000 ember áldozatot hoz azért, megkerüli a tengert, hogy találkozzon Jézussal. 5000 ember látja a csodát, nincs kenyér. Az Úr Jézus megszaporítja, sőt, még húst is ad hozzá. Még 12 kosárral marad. Na most nagyon halkan megkérdezem, az 5000-ből hány tért meg? Jelek és csodák, testvéreim, mondjuk az, hogy lehet, hogy megtér, akkor ezt nem hagyta volna ki a Szentíró, mint hogy Pál esetében se hagyja ki, amikor Aténbe prédikál, hát nem nagy eredménye volt, de azért egy Damaris és még néhányan azért mégiscsak megtértek. Hát ha egy prédikáció összeszámolom, 4-5-en megtérnek, én nagyon megelégednék annyival. Na most gondolom, hogy ti is. Testvéreim, most nézzük tovább. Mit tanít a Szentírás? Érdemes megnéznünk, hogy mi van a Bibliában megírva. Izrael példáját nézzük csak. Hogy is hatottak a jelek és a csodák Izrael eleve Isten félő népére, tehát azt mondhatnók, hogy tényleg, hát ők hívők voltak, Isten választott népe. És azért nézzük meg ezt, mert fölszólít bennünket az Új Szövetség néhány helyen, hogy figyeljük csak, mert ezek példaképpen irattak meg számunkra. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. 1 Korintus 10:6. A 11. vers pedig azt mondja ugyanígy, 1 Korintus 10:11, mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Utolsó időkben csodákat, jeleket. Nézzük csak meg, hogy a múltban milyen eredménye volt ezeknek. Tényleg ezeket kell programoznunk, várnunk, kierőszakolnunk Istentől, vagy valami másról gondoskodott ő a mi számunkra. Mindig abból tájékozódjunk tehát, amit a mi Urunk igéjében közöl velünk. Higgyük már el, nem vagyunk okosabbak Isten igéjénél, magánál az Istennél, hiszen az ő gondolatait közli velünk. No jó, ezt így szóval meg megfogalmazásban talán nem ismernénk megkockáztatni. De az életünk, a magatartásunk mégis azt bizonyítja, hogy nem hiszünk mi igazán abba, ami az igében meg van írva, hanem a látvány, a csodák, a jelek, ez érdeklik a hívő embert, még a ma hívő emberét is. Na most, ha összefoglalva mondom azt Izrael népéről, hogy minden más népnél inkább megtapasztalták Isten látható, letagadhatatlan csodáját, munkáját maguk között. Gondoljunk csak azokra a jelekre, amelyeket Egyiptomban Mózes által cselekedett, vagy amikor kivonultak a Vörös-tengeren való átvonulásra, azokra megrendítő jelenségekre, amelyek a Sinai hegyen történtek, az égből hulló mannára, amíg 40 évig vándoroltak, megismétlődött újra és újra. Képzeljük el, most visszatérve a Sínai hegyre, azt a jelenetet. Elolvasom a Bibliából. Képzeljük magunk elé, mintha mi lennénk ott. A harmadik napon viradatkor pedig mennydörgés, villámlás, sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Olyan valóságosan érezte Isten jelenlétét. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá az Úr tűzben. Füstje úgy szállt fel, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon remegett. Földrengés. A kürtzengés egyre erősebben hangzott. Mint egy működő tűzhányó elé állítanának bennünket. Földbe gyökerezett lábakkal, ha nem tudunk mozdulni. Valóban, testvéreim, ezt a jelenséget soha nem felejtette el Izrael. De aki ezt előidézte, az Isten, azt elfelejtették. Nem különös. A csodát nem, de aki a csoda mögött volt, a csoda cselekvőjét, az Istent, azt elfelejtették. De sokszor van így a hívő ember. Az áldásai kellenek, de a személye nem kell. Így volt Izrael népe is. Szó szerint meg van írva, 106. Zsoltár 21. vers, megfeledkeztek szabadító Istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Alig történik meg a Sínai hegy megrendítő csodája. Mózes fölmegy a tíz parancsolatért a hegyre. Mi történik lent? Néhány nap múlva, még két hónap se telik el, csak 40 nap, az nem egészen két hónap. Mit csinálnak? Mi a jelszó? Az aranyborjú, amikor elkészül, és elkezdik imádni. Ez a te Istened, Izrael! Hát az ember nem tudja, hogy hát hova tegye. És testvéreim, barátaim, valamilyen áttételezés nyomán ez ismétlődik ma is nagyon sok ember életébe, aki a csodákra épít, meg a jelekre épít. Tévedés ne essék. Én nem állítom, hogy nincsenek, de nem ez a mi alapunk, hanem, megint az ének, azon épül szilárd hitem, amit értemtett Istenem. Egyéb eloszlik, mint a hab. Krisztus örökkő szírt marad. No és hogyan ismerhetjük mi meg Krisztust? Egy egész fejezetet szán a hithősök sorára a zsidókhoz írt levél írója, a 11. fejezetet. Krisztusban kell hinnünk, Jézus Krisztusban. No, idézem szó szerint az igét, ami a Sínai hegy jelenete után következik. 2 Mózes 32.8. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nékik, mondja az Úr. Nyilvánvaló, testvéreim, barátaim, hogy amit az ember a szemével lát, az nem érinti meg a szívét. Izrael látta az Úr dicsőségét, és mégis fölcserélték dicsőséges Istenüket növényevő bikaképmásával. Szó szerint így van. 106. Zsoltár, 20. vers. Testvéreim, barátaim, ha szívünk mélyén nem történik döntő esemény, akkor nem történt semmi. Hányszor megyünk el az Isten tiszteletről úgy, az igehallgatás után úgy, hogy nem történt semmi. Nos, ez az. Itt van az Isten igéjének minden más látványos eseménnyel szemben a döntő jelentősége. Csak hogy a szívünk mélyéig nem az öt érzékszervünkön át vezet az út, a szívünk mélyéig, hanem hit által vezet az út. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, így olvassuk a római levélben. A hitet pedig nem a látható és érzékelhető dolgok ébresztik, csak egyedül és kizárólag az Isten igéje. A sokszor idézett ige, érdemes az irányító számát is megegyezni, Róma 10:17, a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségig, az Új Szövetségtől kezdve az egyház történelem folyamán, az Isten igéjére figyelő egyház, vagy bárhogy nevezzük, mindig a fő hangsúlyt az Isten igéjére helyezte. Az Isten igéje. Maga Jézus Krisztus mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim soha örökké el nem múlnak. Ezért van különös jelentősége annak, hogy minden keresztény templomban, ha keresztény, a fő helyen az Isten igéje áll, nem a csodák és a jelek. A bűneset óta eltelt korszakokban Isten szüntelenül azt vizsgálta, hogy az ember képes-e engedelmeskedni Istennek tetszeni Istennek a maga erejéből. Ezt is olvasjuk az Új Szövetségben, hogy a test nem használ semmit. Test szerint éltek Izrael fia, így is mondjuk a testi Izrael. És mit eredményezett? Testi szemükkel látták, érzékszerveikkel tudták befogadni, hogy milyen hatalmas az Isten, de az Isten személye mégsem kellett nekik. Isten mindent megtett értük, hogy látványok által is meggyőzze őket, hogy ennek a nyomán természetes emberi adottságaik szerint szolgálhassák az Urat. De Izsaiás már így panaszkodik, az 5. fejezet 4. versében, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, Isten beszéltett itt a proféta, amit meg nem tettem, vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? És valóban adott nekik rendeléseket, naponta csodálatos módon táplálta őket, megláttatta velük az ő dicsőségét és hatalmát. És mi volt a lesújtó eredmény? De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában, írja róluk Pál apostol. Isten ezt természetesen előre tudta, de meg kellett értetnie velük, az emberekkel is, hogy valóban olyan mélyre zuhantak, hogy a maguk cselekedeteiből, innen, ebből a mélységből kikapaszkodni nem tudnak, képtelenek. Egyetlen lehetőségük maradt. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Amikor a cselekedetek, a látványok nem tudták meggyőzni Izraelt, akkor még egy lehetőséget adott nekik, és ez több volt minden másnál, hit által. Majd az új szövetségből visszatekintve látják az új szövetségi apostolok, proféták, hogy már ott is hit által, nem véletlenül nevezik Ábrahámot a hit atyának. Minden cselekedeténél a hit motiválta, a hit befolyásolta, onnan indult ki, minden tette. Higgyenek tehát az ő szavának, más kifejezéssel, az ő igéjének, még pontosabb kifejezéssel, gyakran alkalmazom, az ő írott igéjének, hisz még a közbeszédben is az van, hogy írás beszél. Beszéle. Megszólal-e számunkra? Szívünkkel tudjuk-e hallgatni, vagy csak a fülünkkel? Mert még a fül is felették megbízhatatlan eszköze az embernek. Tudnék, a fülünk mellett el lehet engedni, meg aztán úgy, hogy egyik fülén be, a másikon ki. A szívünkig kell eljutni az igének. Ott meggyökerezhet. Ott megmaradhat. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tudjuk, hogy ki ez az Úr Jézus. Most két hasonló bibliaízű mondatot egymás mellé teszek ebben a témakörben, amiről most beszélünk. Dönts el a gyülekezet, hogy melyik az igazi, melyik a hamis. Az egyik így hangzik. Ha meglátjátok az Isten dicsőségét, hinni fogtok. Ez az egyik. A másik. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Melyik az igaz? Lelkünk ellensége milyen finoman tudja megcserélni a kettőt? Majd ha meglátod, majd meglátod! De testvéreim, nem kell túl nagy köveket dobálni a gyenge hitű testvéreinkre, hiszen ezeknél sokkal hitetlenebb volt Tamás. Sokkal hitetlenebb volt a ma világi emberénél, aki azt mondja, hiszem, ha látom. Azt mondja Tamás, én még szememnek se hiszek. csupán a két kezemnek, ha megtapintom. És mit tesz Isten? Jézus Krisztus, na gyere, tapintsd meg. És amikor meglátja, az átszegzett, átdöfött oldalt, az átszegzett kezet, akkor leborul. Én Uram, és én Istenem. Ez a hitetlen ember volt az első, aki Jézus Krisztust Istennek mondja. Én Uram, és én Istenem. Nem tudom, hogy a Jehova tanúi, hogy tudják ezt megmagyarázni. Én Uram, és én Istenem. De nem ér véget a jelenet, most a Tamással való találkozás. Mindnyájan tudjuk, de ismétlés a tudás anyja. Azt mondja Tamásnak, Tamás, mert láttál, hittél. De ezzel a látással való hittel még nem vagy boldog. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Drága testvéreim, kedves barátaim, ha hiszel velem együtt, akkor te vagy ez a boldog ember. Akkor a boldogság nekünk adatott, mert mi vagyunk azok, akik nem látunk, és mégis hiszünk, mert hitben járunk, nem látásban. Öt érzékszervünk, így mondja a Biblia, nem hizelgő, és elsötétedett értelmünk nem visz bennünket közel Istenhez. És Isten ezt nagyon jól tudja, mert jól ismer minket. Ezért ajándékozta nékünk az ő igéjét. Tehát az alapját is megadta annak, hogy miben kell hinnünk. Hát az Isten szavában, az Isten beszédében, az ő gondolataiban. Újra ismétlem, máskor is mondtam már. A Szentírás a Szentlélek Istennek az írása. Az Isten gondolatainak a közlése, amikor mi igét olvasunk, vagy igét hallgatunk, akkor olvassuk, és akkor hallgatjuk helyesen. Ha itt nem egy ember szól a szószéken, ha nem egy emberek által megírt betű tömeg előtt állunk, amikor olvasunk, hanem az Isten szól hozzánk. És aki ezt így veszi, az a szívére veszi, és csak azt tudja a szívére venni. Ajándékozza nekünk az igét, hogy legyen miben hinnünk, legyen kiben hinnünk, mert az ige Jézushoz vezet, Jézus Krisztus pedig az Atyához vezet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam, de én általam mehet, mert az ige benne testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Isten egyszülött fiának a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt sem véletlen a sorrend, előbb kegyelemmel, aztán igazsággal. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Hitben járunk, nem látásban. Az ige által, amely hitünket szüli, és amely hitünket táplálja, és nem a jelek által, amelyekről a mi érzékeink által nyerhetünk valamiféle bizonságot, tudomást. Nincs szüksége tehát a hívő embernek látható és érzékelhető jelekre, hangokra, amelyeket valahonnan hall. Ezt a modern orvostudomány meg a pszichológia ezekre hallott hangokra, ez hallucináció. Hallja, de ez nem valóságos, ez nem igaz, ez valami hamis dolog. Mert ezek csak újra és újra az ember tulajdon alkalmatlanságát bizonyítja, hogy ezek által ismerhetné meg Isten, ahogy ez Izraelnél is történt. Vagy azt hisszük, hogy jobbak vagyunk Izraelnél? hogy jobbak vagyunk a régi gyülekezeteknél, amelyek épp olyan gyarlók, esendők voltak, és épp úgy az ige által győzettek meg arról, hogy mi a helyes út. Eszembe jutott egy csodálatos mondat. Bemerítő János egyetlen egy csodát sem cselekedett, de amit mondott Jézus Krisztusról, az igaz volt. Álljunk erre az alapra, testvéreim. Én is nagyon szeretném. Nekem nem adatott csodatevő erő. Semmilyen szinten. De adná meg az Úr, hogy érezzétek meg, testvéreim, amit én Jézusról hirdetek, az igaz. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Amen.